Az Isten szeretet, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 377. dicséretünket énekeljük. A 377. dicséretnek mind a három versét. Így kezdődik az első. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökkévaló Úristen, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, igazán hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy nem csak hétről hétre, hanem ezen a héten, napról napra a te lelked és a te igéd itt ezen a helyen gyülekezetet gyűjt egybe. Azért köszönjük meg ezt, mert ez nem tőlünk van, hanem tőled. Nem mi indultunk ide, hanem te indítottál. Nem mi akarunk a közeledben lenni, hanem annyira szeretsz bennünket, hogy magadhoz vonod a mi életünket. Megvalljuk neked, hogy nagyon rá vagyunk erre szorulva. Egyen-egyenként. Megvalljuk, hogy nélküled hihetetlenül magányos, kiszikkadt, rideg a mi emberi sorsunk. Gyakran megcsap az árvaságnak a szele bennünket hétköznapjainkban is. Megvalljuk neked, hogy ennek azért a bűneink állnak a hátterében. Az, hogy bár keresztényeknek valljuk magunkat, talán hitre is jutottunk, de mégis oly gyakran elfeledkezünk rólad, és döntéseink életünk mögött nem húzódik meg a te akaratod, vagy a te vezetésed. Éppen ezért minden hálaadásunk és minden bűnbánatunk mellett kérünk arra, hogy légy itt jelen közöttünk, hogy te magyarázd, te elevenítsd meg a mi szíveinket és a te igédet is, add, hogy legalább egyetlen gondolat, egyetlen félmondat legyen, amit elvihetünk innen a holnapba, a hétköznapokba. Könyörülj rajtunk, Urunk, rá vagyunk szorulva. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét a János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 14. fejezetéből, a 14. fejezetnek a 12. versétől kezdődően a 21. versig, és majd ebből a hosszabb szakaszból egy verset ki is szeretnék emelni. Jézus mondja, bizony-bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. 18. verset szeretném kiemelni ebből a szakaszból. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Egy alkalommal Spurgeonhöz, a prédikátorok fejedelméhez odament egy kereskedő, és így szólt hozzá: hiába olvasom a Bibliát, nem mond és nem üzen nekem semmit. Mire Spurgeon így szólt ez a kereskedőhöz: adja csak ide, majd mutatok magának egy olyan rövidke mondatot, ami biztos, hogy magához szól. Felapozta a nagy prédikátor a 10 parancsolatot, és abból 2 szót felolvasott: ne lopj. És a kereskedő magára vette, és egyből értette az igét. Azt gondolom, hogy mi hívő és többnyire templomos, jó reformátusként ennél sokkal bonyolultabban működünk. Mégpedig azért, mert a konkrét és bennünket megcélzó üzenetekről is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azok nem rólunk szólnak, hajlamosak vagyunk átlépni egy-egy rövidke félmondatot. Pedig ez az imént felolvasott rövidke ige is nekünk szól. És nem léphetjük át könnyedén azt, amikor Jézus azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván. Pedig vannak kibúvóink. Hiszen mindnyájan talán elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem vagyunk árvák. Már csak azért sem, és elsősorban azért nem vagyunk árvák, mert van Istenünk, meg jó esetben már az Úr Jézussal is találkozott az életünk. Meg nem vagyunk árvák, mert van családunk, többnyire családi közösségekben élünk, sőt, ahogy elnézem és ahogy ismerlek benneteket, egy lelkes gyülekezetnek a közösségében telhetnek vasárnapjaitok és hétköznapjaitok is. Pedig a Krisztus bármilyen furcsa is, a mi árvaságunkról beszél, a te árvaságodról meg az én árvaságomról. Ez a felolvasott ige tudnillik nem a kívülállókat, hanem a tanítványokat szólítja meg. A tanítványi árvaságról van itt szó. Azoknak mondja Jézus ezt a mondatot, akiket elhívott, akik látták az ő csodáit, akik tanúi voltak mindannak, amit ő tett, azokat szólítja meg, és azokat nevezi árváknak, akik majd a feltámadása után a feltámadott Krisztussal is találkozni fognak. Itt ebben az igében nem az árvaházaknak a lelencei vannak megszólítva, hogy árvák vagytok. Meg nem azok vannak megszólítva, akiké József Attilának az életérzése, amikor azt mondja, ugye, hogy nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám. Még csak nem is a kívülállók, még csak nem is a világnak a gyermekei vannak itt megszólítva, és nem őket nevezi Jézus árvának, ahogyan mi azt egyébként nagyon szívesen gondolnánk, hanem itt a keresztény tanítvány, a Krisztust követő ember, még talán a neki átadott életű ember is van árvának nevezve. Bennünket nevez az Úr Jézus árvának, rólunk beszél. És tulajdonképpen így érkezünk el ennek a mai alkalomnak az első üzenetéhez, hogy még a tanítvány is, még a magát Krisztushoz tartozónak tudó ember is árva az Istennek a szent lelke nélkül. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez Pünkösdnek az antropológiai üzenete. És hogy mennyire igaz az, hogy árvák vagyunk, érdemes egy kicsit szembenézni az életünkkel. Egy kicsit szembenézni önmagunkkal. Hiszen ki ne érezte volna árvának magát még akkor is, hogyha családban, vagy éppen házasságban él. Melyik férfi, vagy melyik nő közülünk az, aki ne érezte volna azt életének egy-egy pontján, amikor reggel fölébredt a felesége vagy a férje mellett, hogy igen, itt van mellettem a másik, de mégis egyedül vagyok. Mégis ott legbelül magányos vagyok. Végső soron árva az életem. Vagy ki ne érezte volna vasárnapi ünneplő gyülekezetben, hogy habár sokan vagyunk, jobbra nézünk, balra nézünk, dicsérjük az Urat, áldjuk őt, de ott legbelül mégis a körülöttünk lévő sokaság ellenére is egyedül vagyunk. Valami belső árvaság lesz úrrá rajtunk. Vagy ki ne érezte volna az árvaságnak a megfosztottságát, és ki ne tudta volna azt mondani közülünk életének egy-egy pontján, amit a költő így fogalmaz, hogy még az Isten is elhagyott engem. Ki ne tapasztalta volna, hogy tudom, mehetek az Istenhez, de ő, minthogyha nem jönne hozzám. Meg kell, hogy valljam, hogy ez az utóbbi lelkipásztoroknak egy nagyon sűrű és nagyon gyakori életérzése akkor, amikor prédikációra készülnek, várják az Istent, és próbálnak menni az Istenhez, és néha azt érzi az ember, én is, hogy én megyek hozzá, de ő, minthogyha nem jönne közel hozzám. Vagy hogy tovább menjünk, ki ne tapasztalta volna az árvaságának a kiszolgáltatottságát már. Egy-egy kórházi ágyon vagy, életének egy nagy törése után. Vagy ki ne érezte volna az árvaságnak a félelmét, az árvasággal együtt járó bizonytalanságot akkor, amikor egy nagy dologban, egy egzisztenciális, életfontosságú, létfontosságú dologban kellett döntést hoznia. Ki ne érezte volna, amit énekel is a gyülekezetnek a zenekara, hogy ülök életunt szabámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás félék, kötfátyol a gomolyog. Ki ne érezte volna? Ki ne érezte volna azt, amit úgy ír le a pszichológia, hogy belső árvaság. Igaza van Pilinszky Jánosnak, amikor úgy fogalmaz az egyik versében, hogy boldogtalan az a pillanat, amikor felfedezi az árva önmagát. Boldogtalan az a pillanat, amikor felfedezi az árva önmagát. Ennek a mai estének az az egyik nagy kérdése, hogy felfedezed-e az árvaságodat. Mert ezzel kezdődik el a gyógyulásnak az útja. Gondoljatok csak bele, hogy a pünkösdi gyülekezet is árva gyülekezet volt. Megélték ők a feltámadás csodáját, találkozott az életük Jézussal, szerették Jézust, át is adták az életüket nekik, de mégis a pünkösd előtti közösség, az imádkozó tanítványok közössége, az nem egy lelkes közösség volt, hanem egy árva közösség volt, és nem egy kellemes tea melletti bibliaórát tartottak ők, hanem hihetetlenül magányos volt egyen-egyenként is, meg együtt is az ő életük. És az evangélium, a jó hír, a pünkösd, az pont a tanítványsági árvaságnak, pont a te árvaságodnak, meg az én árvaságomnak a világába tör bele, és beteljesedik pünköstkor, és pünköst kapcsán az ígéret, amit Jézus mond, hogy eljövök hozzátok. És tulajdonképpen ez pünkösdnek a szótériológiája, tudnék a megváltásnak és a megváltottságunknak a titkát, igazán életre váltani, ez a néhány szó tudja, amit Jézus mond a tanítványainak, hogy eljövök a lelkemen keresztül hozzátok. Mit jelent ez? Érdemes egy kicsit itt elidőznünk. Bizonyára ismeritek sokan azt a Krisztus legendát, miszerint embereknek a sokasága igyekezett afelé a hely felé, amiről azt gondolták, hogy ott az Istent megtalálják, és mindenki próbálkozott mindenféle eszközzel átjutni azon a szakadékon, ami az Isten meg az embert elválasztotta egymást. És az emberek mindenféle alkalmatosságokat hoztak, átfektették a szakadékon, jöttek pallókkal, gerendákkal, de minden egyes alkalmatosság rövidnek bizonyult, és mindenki a szakadékba zuhant. Míg nem a legenda szerint jött valaki, aki vállán vitt egy keresztet, átfektette a szakadékon, és azt mondta, jöjjetek én utánam. Hát tulajdonképpen húsvétnak és nagypénteknek ez a csodája, hogy az Isten a Krisztusban hidat vert önmaga közé, meg mi közénk. A pünkösnek a csodája pedig, és most jön a lényeg az, hogy az Úristen visszafelé is bejárta ezt az utat. Az Isten hidat vert maga közé és mi közénk, és pünköstkor ő maga a lelkén keresztül átjött hozzánk ezen a hídon. Eljövök hozzátok, mondja Jézus. Igazából a pünköst az csak húsvét felől érthető meg. Míg a húsvét csodájában az történik, hogy mi leszünk az Istenéi, addig a pünkösnek a csodájában az történik, hogy az Isten lesz tulajdonképpen a miénk. Mi leszünk az övéi, és a másik oldalon ő lesz a miénk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a halálnak a vége az a húsvét, de az árvaságunknak a vége végső soron az a pünkösdi csoda, a Szentléleknek a kitöltetése. Olvastam egyszer egy történetet, hogy egyszer valaki kölcsön kért a barátjától, és egy jelentős összeggel tartozott neki. Múltak az évek, és ezt a nagy összeget nem tudta megfizetni. Aztán a barátja úgy döntött, mivel nagyon közel álltak egymáshoz, hogy elengedi neki az adósságot. Hívta őt telefonon, hogy közölje a jó hírt, hogy mától fogva nem tartozol nekem, elengedtem. Telefon nem vette föl. Írt neki e-mailen, aztán elküldte hozzá a feleségét, aztán ő maga ment el hozzá, és az illető, az adós, az nem nyitott ajtót, mert félt, hogy mit fog neki mondani az, akinek ő tartozik. És az volt a végső megoldás, hogy rátörte az ajtót, betört az ő életébe, hogy elmondhassa neki, hogy mától fogva te nem tartozol nekem semmivel. Gyarló a hasonlat, de a pünkös csodájában valami ilyesmi történik, hogy az zárt ajtókat az Úristen rátöri a tanítványokra szinte, azért, hogy velük, meg bennük lehessen. Azért, hogy végképp kicserélhesse az ő életüket. A Krisztusban igaz, hogy mellénk állt az Isten, és felvette a sorsunkat, de a Szentlélekben nem mellénk áll, hanem belénk költözik. Abszolút társunká lesz, betör az Isten az árvaságunkba. Igazából ez a pünkösnek a csodája. Döbbenetes a pünkösnek az üzenete, mert míg karácsonykor emberi testet öltött magára az Isten, addig pünköstkor, nagyon furcsa, amit most mondok, bennünket ölt magára, bennünket szeretne magára ölteni az Úristen. Hogy mit jelent a Szentléleknek ez a bennünk való lakozása, vagy egyáltalán a közelsége, kiáradása, azt mindig úgy szoktam a hittanosoknak, a fiataloknak magyarázni, hogy beviszek hittanórára egy kesztyűt. Tudnilik, a kesztyűnek és az emberi kéznek a képe az, ami a legteljesebben elmondja talán, hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek felöltözi az embert. Tudnilik, hogyha valaki fölvesz egy kesztyűt, akkor megszűnik annak a kesztyűnek, ha úgy tetszik, az árvasága, a bénasága, a mozdulatlansága. Használhatóvá válik az a kesztyű, kihasználtá válik egyáltalán az a kesztyű. Hát valahogy így van az emberi lélekkel is, vagy az emberi élettel, amikor az Isten szent lelke betölti azt. Közösséget keres velünk, felöltöz bennünket tulajdonképpen a Szentlélek. Mivel eljött, és mivel jön ez a lélek, ezért cserélődhet ki, és ezért lendülhet mozgásba, és ezért állhat, ha úgy tetszik, növekedési pályára a mi emberi életünk, ami esetleg addig árválkodott. Erről a titokról, a léleknek a titkáról beszél Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mert nem csak az én életem van a húsvét csodája okán elrejtve a Krisztusban, hanem fordítva is megtörténik ez, az ő élete bennem van elrejtve, és az ő élete, a pünkös csodája, a lélek belém költözése, hogyha úgy tetszik, kell az itteni életemhez, mert erre vagyok rászorulva. És éppen ezért van az, hogy a pünkösd utáni lét sokkal több, nem csak az akkori tanítványok, hanem a mai keresztény ember számára is, mint a pünkösd előtti lét. Személyes pünkösd előtt milyen az embernek az élete? Hívő. Van Krisztusa, követővé lesz az ember, és szolgálatot is végez talán. De mégis azt gondolom, hogy kicsit haszonélvezője a pünkösd előtti ember a Krisztussal való közösségnek. Van Krisztusom, a bajban mellé állok, vagy ő mellém, de tulajdonképpen ez egy, úgy fogalmazhatnám, hogy nyitott Isten kapcsolat. A pünkösd előtti és a személyes pünkösd előtti Isten kapcsolatunk, az egy nyitott Isten kapcsolat. Valljuk meg őszintén, hogy mindnyáján azért így vagyunk gyakran, hogy úgy kibe járunk a Krisztussal való kapcsolatunkba. Hogyha úgy tartja kedvünk, hogy úgy hozza az életünk, általában úgy hozzák az életünknek a nehézségei, akkor úgy bekopogunk a Krisztushoz, akkor úgy igényeljük, hogy álljon mellénk, hogy tudjuk magunk mellett. Aztán vannak olyan pillanataink ebben a nyitott Isten kapcsolatban, amikor nem igényeljük ezt, úgy megvagyunk mi magunkban is. A pünkösd utáni Isten kapcsolat és a személyes pünkösd utáni Isten kapcsolat nem egy ilyen nyitott Isten kapcsolat, amiben kibejárunk, hanem ez egy zárt Isten kapcsolat. Ő él bennem, és én élek ő benne. Másként megfogalmazva, a pünkösd előtti életünkben az a helyzet, hogy mankóvá lesz gyakran számunkra a Szent Háromság Isten, akivel elbotorkálunk az életutunkon. Pünkösd után viszont, hogy megint egy furcsa hasonlattal érjek, nem mankóvá, hanem gerincé lesz az életünkben a Szent Háromság Isten. Tartást ad nem csak az életünknek, meg a személyiségünknek, meg a jellemünknek, hanem tartást ad a hitünknek. És azt gondolom, hogy rá van szorulva erre az egészre a kereszténységünk, és rá van szorulva erre a tartást adó lélekre az árválkodó tanítványságunk, a tied is, meg bizony az enyém is. De a pünkösdnek a csodája még ennél is több. Tudnék, nem csak magával von bennünket közösségre, a közösségnek a lelke, hanem egymással is. És ez pünkösdnek az ekléziológiai, vagy a gyülekezeti életet, az egyházi életet érintő üzenete. Tudnék, a pünkösdi lélek nem csak abban az értelemben a közösségnek a lelke, hogy abszolút közösséget hoz létre ez a lélek, egy belső közösséget Isten és ember között, és megszűnik az embernek ez az imént említett árvasága, hanem ez a lélek a közösségnek a lelke abban az értelemben is, hogy egyházat, gyülekezetet hoz létre, ahol mindenkiben egy és ugyanazon lélek lakik. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Nagyon lényeges ebben az igében, hogy Jézus ezt nem az egyik tanítványával való magánbeszélgetésben, vagy lelki gondozói beszélgetésben mondja. Vannak olyan igék a Bibliában, amelyekben az Úr Jézus az individumot szólítja meg, az egyént szólítja meg. Az, amikor azt mondja az ige, hogy kövess engem, az általában nem egy gyülekezet fölött hangzik el, hanem az egy konkrét embernek, neked, vagy nekem, ki tudja, hogy kinek szól. De Jézus nem azt mondja, hogy eljövök hozzád, és nem csak azt hirdeti ezen a mai délutánon, hogy hozzád XY-hoz eljövök, és beléd költözök, és gerince leszek a hitednek és életednek a lelkemen keresztül, hanem az Úr Jézus ezt a tanítványainak mondja, az övéinek mondja. Nem individumot, hanem kollektívan egy egész közösséget szólít meg, azt mondja, eljövök hozzátok. Éppen ezért nem csak individuális tekintetben van jelentősége a lélek munkájának, hanem kollektív, közösségi tekintetben is. Nem véletlen, hogy azt valljuk a hitvallásunkban, hogy az Úristen az ő igéje és lelke által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. A pünkösdi lélek, ez a gerincet adó, motiváló, hitet ébresztő és hitben megtartó lélek hívja létre a gyülekezetet. Ezt az ittenit is. Az, hogy gyülekezet és egyház van, az nem elkötelezett lelkészek és szolgáló gyülekezeti tagoknak a műve. Nem dogmatikai tételek, vagy nem modern szolgálati struktúrák teremtik a gyülekezetet. Nem állami támogatások és nem ügyes gazdasági megoldások tartják egyben azt, amit gyülekezetnek nevezünk, hanem a pünkösdi lélek teremti a gyülekezetet. Hozzátok megyek el, nem hozzád, hozzátok megyek el. Mert ha ugyanaz a lélek lakik bennem, meg benned, meg a harmadikban is, akkor ugyanaz lesz az ilyen embereknek a motivációja, ugyanaz lesz az életüknek a célja, ugyanafelé a cél felé fognak tendálni, változni, ugyanafelé fognak növekedni az ég felé. mert ugye növekedni csak az ég felé lehet. Ott van áldás és ott van növekedés, ahol ez a pünkösdi lélek munkája ezt ki, ahol a lélek tartja egybe a gyülekezetet, nem pedig emberi ötletek, vagy önmegvalósító célok. Ott van gyülekezet, ahol a léleknek ez a munkája felülírja és mederbe tereli az amúgy jó emberi törekvéseket. Így lesz a pünkösdi lélek a közösség lelkévé is. És így alakítja, így formálja át, egy ismert szófordulattal élve, a közönséget közösséggé. Így lesz, és ettől a lélektől lesz a test, amiről Pál apostol beszél, a Krisztus teste, az Anya Szent Egyház, a léleknek a templomává. Azt gondolom, hogy igencsak rá vagyunk szorulva erre a pünkösdi lélekre. Rá vagyunk szorulva a magunk árvaságában és árvaságaiban, rá vagyunk szorulva erre a lélekre a hasznavehetetlenségünkben, gyakran a passzivitásunkban, és rá vagyunk szorulva a széthúzottságunk és széthúzásunk okán is. A csodálatos az, hogy ha bár az Úristen maga adja az ő lelkét, és mi ezt nem tudjuk kierőltetni, vagy kikényszeríteni, ahogy teszik egyébként gyakran a pünkösdi mozgalmak, Jézus szerint ezt a lelket lehet kérni. Jöjj el, Szentlélek, jöjj az életembe, tedd elevenni azt, meg jöjj a gyülekezetembe. Hát ezt kérjük, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy te szolidaritást vállaltál velünk a karácsonynak a csodájában. Köszönjük azt, hogy emberré lettél, és a halálig felvállaltad az emberi sorsnak minden egyes szeletét. Köszönjük neked azt, hogy ennél tovább is mentél. Köszönjük, hogy nem csak az örök élettel ajándékozol meg bennünket, hanem önmagaddal. Köszönjük, hogy nem csak hozzánk jössz, hanem belénk jössz. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy közelebb vagy hozzánk, mint az a ruha, vagy az a kabát, vagy ing, ami rajtunk van. Hálát adunk, hogy te beköltözöl az életünkbe, és mi ezt kérhetjük. Megtesszük és kérjük. Arra kérünk téged, hogy az emberi életünknek az utolsó zegzugát is, a belső árvaságunknak az utolsó zugát is járja át a te szent lelked, mert akkor nem leszünk magányosak, hogyha te velünk vagy. És arra kérünk téged, hogy ez a te lelked ez úgy munkálkodjon közöttünk, hogy mind több dologban juthassunk közös nevezőre. Megvalljuk, hogy rá van erre szorulva minden gyülekezeted, sőt rá van erre szorulva a te református egyházad, a magyar is, határainkon innen is, meg túl is. Könyörgünk, pünkösdi lélek, jöjj közénk, áldj meg bennünket, növeld a hitünket, add meg nekünk, hogy a belső emberünk úgy növekedhessék, és te úgy növekedj bennünk, hogy amikor majd eléd kell állnunk, akkor már nem mi látszódjunk, hanem a te fiad és az ő érdeme takarjon el bennünket, és úgy ragyogjon át a mi életünkön a te dicsőséged. Így kérünk, hogy tartsd meg igéd és lelked által ezt a gyülekezetet, előjáróit, kicsinyeit és nagyjait egyaránt. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetéseket hallgassuk meg. Ne menjek messze.
Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este 6 órától folytatjuk megkezdett, hétfőn megkezdett pünkösdi előkészítő sorozatunkat. Holnap este Király János lelkipásztor testvérünket várjuk, ő az emlékeztető és tanító lélekről fog köztünk szólni. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm közösségünk nevében Hős Csaba lelkipásztor testvéremet, akit többen ismernek már, egy nagykörös tanulmányaimból, de a gyülekezet egész előtt Csaba még köztünk így nem szolgált, ezért őt is arra kértem, hogy legyen kedves néhány szóban bemutatkozni nekünk.
Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy itt lehetek. Szokták mondani, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar. Én ezt nem tehetem meg, mert tényleg, ahogyan mondtad, jó néhányan ismernek itt, úgyhogy tudják, hogy ki vagyok, nem mondhatok akármit. Annyit szeretnék csak magamról elmondani, hogy református lelkipásztorként Alcsúton, Felcsúton és Vértes dobozon szolgálok immáron 2 esztendeje, azelőtt pedig Nagykőrösön az Károli Egyetemnek a tanítóképző karán tanítottam bibliai tárgyakat 9 évig, és hát így kerültem kapcsolatba a gyülekezettel, meg azt gondolom, hogy a barátságunkat is Nagykőrösnek köszönhetjük Tamással. A családomról talán 2 mondatot, mert megérdemlik, hogy megemlítsem őket, már csak azért is, mert ma este is, meg általában minden este nélkülözni szoktak. A feleségem szintén lelkész, illetve pedagógus, lelki gondozó, és 3 gyermekünk van, egy ikerpár, ők 6 évesek, és egy kisfiunk, ő pedig 3 éves. És köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. És énekeljünk egy záró éneket, és ezzel induljunk haza, meg a hétköznapokba vissza. A 295. dicséretünket énekeljük mind a 2 versével, kicsit kapcsolódva az igének a üzenetéhez. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Jézus Krisztus mondja, ha tehát ti, gonosz létetekre, tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen.